Szép napot kívánok, üdvözlök mindenkit a Nem beszélünk zöldségeket podcast sorozatban. 10 részen keresztül igazából az életünket érintő témákat szeretnénk felölelni. Beszélünk a gazdaságosabb életvitelről, a harmonikusabb párkapcsolatról, vagy egyáltalán arról, hogy hogyan tudunk jobban, egészségesebben étkezni. Természetesen ezek azok a témák, amiről mindenki beszél, de mitől lesz ez unikális? Hát maguktól, a személyektől, úgyhogy bemutatom azokat a hölgyeket, magamon keresztül is Liptai Klaudia vagyok, színésznő, itt van mellettem Farkasházi Réka, aki szintén színművésznő, színésznő.
Szintén zenész.
Szintén zenész, mert egyébként zenész is, és még egy zenész, Mór Bernadett Bedi, aki pedig énekesnő. És persze lesz minden adásban egy szakértőnk, egy vendégünk is, akivel szintén egy picit ezt a, vagy az éppen adott témát megpróbáljuk jobban kibontani. Na, hát hölgyeim, először is első kis epizódunk, mindenki egy kicsit mesélje magáról, hogy hol tart éppen az életében. Réka?
Én elsősorban úgy szoktam magam apostrofálni, hogy 3 gyermekes édesanya vagyok, mert úgy érzem, hogy én a gyerekeim nélkül már nehezen vagyok értelmezhető. És ez tényleg a napi szinten is így van, tehát hogy a 3 gyerekkel már annyi minden van, főleg úgy, hogy jól elszórtuk őket, tehát vagy egy egyetemista, egy középiskolás lassan, de még csak 8-os, tehát hogy készülünk a felvételire, meg egy kis óvodás. És minden mellé, ami nagyon új élethelyzet számunkra, a szüleim felköltöztek vidékről nagyon közel hozzánk, úgyhogy egy igazi szendvics generációként én próbálom vinni ezt a hatalmas családot a hátamon. Ennek természetesen minden örömével, de sok nehézségével is.
Szerintem ez egy tök jó helyzet, és hogy miért arról, mert szerintem később mindenképp beszéljünk, hogy mennyivel könnyebb ez, mint akár a régi időkben, amikor együtt éltek generációk, vagy mennyit segít abban, hogy jobban lehet irányítani egy családot. Bedi, nálatok?
Nálunk szintén elmondható, magamról elmondanám én is, hogy én is anyuka vagyok, nekem 2 nagy fiam van, és mellette énekelek, meg szertartásvezetősködöm.
De a fiúk még veletek élnek.
Belünk élnek, bár nagyok, 20 és 17 és fél, majdnem 18
éves. Mi nem kirakhatóak
a... Nem, meg én nem is nagyon raknám ki, addig jó, még otthon vannak. Nyilván engedjük őket, tehát azért már kezdenek önállóak lenni, de szerintem ők is örülnek egy kicsit még a Mama Hotelnek, vagy a...
Egyébként ez egy nagyon nehéz kérdés, de alapvetően pont én magam is elmondhatom magamról, hogy főleg anyuka vagyok, bár ez mindig egy érdekes dolog, hogy mennyire veszi át ugye a főszerepet teljesen az életünkből, nem az, hogy szülőkké válunk, és akkor ez a mellékszereplővé válsz te a saját életedben, tehát nem te vagy a legfontosabb már.
Igen, de ebből a szempontból szerintem nagyon szerencsések vagyunk, mert olyan a hivatásunk, amikor meg igenis lehetünk mi azok, akik igazán vagyunk. Tehát én azt szoktam mondani, félig viccesen, de igazából nagyon komolyan gondolom, hogy imádok elmenni dolgozni.
Mert hogy ez nem is munka, igen, ez gyakorlatilag is szerintem.
Hát meg az, hogy az legálisan akkor be lehet csukni az ajtót, és otthon lehet hagyni.
És aztán persze nagyon szeretek hazaérkezni is, bár szeretném, ha feltalálnák azt a bizonyos ilyen időkaput, vagy ilyen kis, nem is tudom, kis kabint, ahol eltölthetnék egy órát, mielőtt
a munka is.
Mielőtt hazazuhanok a...
És mégsem veszed el a többiektől ezt az időt, ahogyan. Na, de hát, hogyha mindenki anyuka, meg mindenki vezet háztartást, akkor ez az egyik legfontosabb része, hogy ezt valahogy jól egyensúlyja az az ember. Én mindig, ahogyan szoktam mondani, Poirot, az embalansz, ami a legfontosabb, hogy hogyan csinálod ezt jól, hogy ki milyen, tehát egyáltalán milyen háztartást vezettek. Rendesen, otthon étkező, otthon levő, ez az igazi nagy olaszos, mindenki együtt eszik, vagy eljárós, melyik típusú életet?
Is, se. Tehát nyilván sokszor étkezünk otthon, én szinte minden nap főzök, vagy ha nem én, akkor a férjem. Vagy most már a nagyfiam is elkezdett egy kicsit kutyulni a konyhában, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá. Nyilván mi is néha elmegyünk az étterembe, De az a megszokott, hogy főzök. És hogyha nincs otthon meleg kaja, akkor azt mondják, hogy nincs mit enni. Tehát lehet, hogy egy kicsit el vannak kényeztetve.
És ennek egy ilyen szalámiszendvics fölmelegítve.
Nem, az jó. Én azt gondolom, hogy a táplálkozásunk az nem csak azért fontos, hogy nem tudom én, életben maradjunk. Nekünk ez nagyon fontos, minden nap legyen meleg étel otthon, mert egyszer egy nap üljön össze a család. Lehet, hogy ez nem mindig jön össze, mert hogy az egyik edzésem van, a másik meg nem tudom, mit csinál. De hogy én ezt ehhez ragaszkodom, nem sok mindenhez ragaszkodom, de ehhez igen. És hál' Istennek ebben az egész családon partner. Mi nagyon szeretünk enni, nagyon szeretünk jókat enni.
De ez mit jelent, hogy inkább ez a vacsora, vagy inkább a reggeli? Melyik az a... napszak, amikor inkább a család képes arra, hogy együtt legyen?
Hétköznap inkább a vacsora, de mi minden nap főzünk, mindenki otthon eszik, úgyhogy minden van egy nagy sportoló fiam, meg a lányom is sportoló, tehát muszáj, hogy odafigyeljünk arra, hogy jókat tegyenek, tehát hogy tártálós egészséges.
Nagy mennyiségek fogynak.
Nagy mennyiség, és hát igen. Ugye majd azt szívesen elmeséljem később, hogy így, hogy a szüleim is együtt élnek, hogyan működtetjük ezt a tulajdonképpen menzát.
Hát alapvetően, hogy ennyi ember él együtt, az már egy komoly, tehát az már egy kisebb szótüdülő, tehát az már ott azért, mert ott már nagyon sok ember
van. És egyébként is nálunk állandó a jövésmenés, tehát hogy ez... Én ezt imádom, néha nagyon fárasztó, de hogy mi az a család vagyunk, ahol mindig van valaki még, plusz 2-3-4-5 fő.
Jó, az első epizódunknak a fő csapás iránya az a hatékonyság, hogy jól tudjunk bevásárolni, hogy mennyit változtak a szokásaink. Na, ti vagytok-e a bevásárlók, vagy mennyire segít? Például nálunk mi nagyon megosztozunk az Ádámmal ezen, tehát mi nagyon-nagyon... ő ugyanúgy szeret bevásárolni, tehát ő neki mindig szoktam mondani, hogy van egy ilyen női lelke, tehát ő szereti ezt a részét is.
Minden férfinek van egy női oldala is.
Persze, csak nagyon szégyellik be valami, igen. De ettől függetlenül mindegyiknek van, de hogy szerintem az nekem nagyon jó érzés, hogy ő például szerintem sokkal hatékonyabban vásárol, vagy gazdaságosabban. Tehát ő egy ügyesebben látja át akár a pénzügyi kérdéseket is.
Az nálunk is így van.
De például az, hogy mi van a hűtőben, például sokkal rendesebb, erre is rájöttem, már rendszeresebben, vagy rendezettebben rakja el a hűtőben a dolgokat, de hogy az, hogy mi van ott, vagy hogy azért én azt én nagyon jobban átlátom, vagy én jobban tudom. Meg mindenki egy kicsit fókuszált, hogy mi az, amit szeret, és akkor azokat
pont
szoktam
ezt akartam
megvenni.
Mondani, hogy az én magamon észrevettem, hogyha én megyek be vásárolni, akkor nyilván tudom, hogy a többiek is mit szeretnek, de akkor inkább azt a típusú sajtot tudom, amit én szeretek, és akkor, tehát, hogy igen.
Tehát, hogy ez biztos, hogy mindenkire jellemző, de kézzel. Hogy mennyit változtunk ebben? Tehát mondjuk, amikor elkezdődött akár a ti családotok, nem tudom, hány éves a nagyfiad?
19 lesz.
19, hát akkor egy picit előtte, tehát amikor még csak egy gyerek volt, hogy vásárolt be az ember, meg hogy ez hogy változott az évek alatt?
Mi, mikor kezdő család voltunk, akkor egy héten egyszer bevásároltunk, és az tök jó volt. Na, de hát most ez most már nem működik. Tehát, hogy olyan nincs, hogy egy héten egyszer bevásárolok, de van, nagy tételben megveszünk, amiket kell, de mindig van valami pluszban, ami még kell. Egyébként a férjem sokkal tudatosabb vásárló, tehát hogy ő nem is tudom, képes bogarászni, hogy mit hol, meg hogy mi van benne, meg milyen minőségű. Én sokkal praktikusabb vagyok, nekem erre nincs időm, én ilyen sit-sutt ezt elintézem. Viszont, amiben szintén sokat változtunk, hogy raktározunk. Tehát, hogy legyen otthon mindig alapanyag, hogy lehessen főzni vagy sütni, hogyha éppen valaki megkíván valamit, vagy úgy hozza a helyzet, hogy a gyerek este 10-kor találja ki, hogy ja, hogy holnapra vinni kéne süteményt, akkor...
És akkor neki állsz még este.
Hát igen.
Nagyon rendesen, mikor vagy.
Akkor nem arra, esetleg befizethetni. Hívlak este, hogy az én gyerekemnek is egyet több tortát süssé, már légy szíves.
Az a baj, nem vagyok túl sok oldalú. Egy-két dolgot tudok, de azt nagyon de jó.
Szerintem ez minden háztartásban így van, hogy van körülbelül maximum 8-10 féle étel, amit szoktunk folyamatosan, és akkor azok pörögnek.
Ezt megvétóznám, mert a férjem az elképesztő, milyen bátor és milyen kreatív
a kanyában. Általában a férfiak, ha jól főznek, akkor sokkal kreatívabbak. Igen. Nem értem, sokkal több séf van férfi, mert bátrabbak. Tehát egy nő sokkal inkább aszerint főz, amit vagy az anyukájától tanult úgy nagyjából pontosan, vagy a szakácskönyv szerint a férfiak, tehát nem véletlenül ugye a sózó, török szakács. Tehát, hogy ők sokkal-sokkal inkább mernek, igen, egy feelinget főzni. De ahogyan mondjuk a Réka is elmondta, hogy máshogy vásárol be. Tehát nálad is változott az évek
nálunk
alatt?
Nem.
Vagy te egy konzervatív és egy ilyen ragaszkodó nő vagy, aki
elég
azt
konzervatív
meg,
vagyok.
Igen?
Ebben a tekintetben konzervatív vagyok. Nem nagyon tárazunk be. Nyilván van egy-két, mit tudom én, konzerv, meg tejszín, amihez minden, vagy tejföl, tehát hogy ami majdnem minden ételhez felhasználható, vagy sok ételhez szükséges alapanyag, de egyébként mi is egy héten egyszer megyünk el, és utána még mondjuk kétszer-háromszor csak egy kis valamiért a kis közérbe. Tehát,
de és ez nem változott meg, amikor volt a Covid? Tehát amikor úgy az ember úgy érezte, hogy éhen hal meg?
Nem, az elején vettünk egyszer nem. Egy nagy csomag WC-papír, de azt utána is felejtettük, hogy ezt mégse kéne.
És ilyen szempontból például akár a téli hónapok se változtatnak meg? Mert hogy ugye úgy érzi az ember, hogy télen mondjuk azért jobban szeret, egyszerűbb oda nyúlni a polcra.
Nem, akkor is eljárunk vásárolni, illetve borzasztó nagy szerencsénk van, mert anyósomék egy csomó mindent elraknak. Tehát mélyhűtött dolgokat is, csirkét is kapunk tőlük. Nyilván meg van kolbász, tehát hogy mi azért nagyon sok háztáit kapunk.
Én nagyon sokáig nem mertem online vásárolni, mert úgy éreztem.
Én most sem merek.
Igen, hogy nem, tehát hogy én szeretem megnézni, vagy szeretem leemelni a polcról, megnézni egy konzervnél, hogy mi van benne, de aztán rájöttem, hogy egyébként nem, tehát hogy ezzel semmi gond nincs. Tehát tök jól, ráadásul sokszor úgy érzem, hogy még inkább, egy praktikusabb. Tehát az az idő, amit megspórolok azzal, hogy nem megyek el sehova, az segített. És egyébként ugyanúgy be tudok raktározni egy online vásárlásra is.
Nálam mert ez én váltakozik. Van, amikor ahhoz van kedvem, hogy akkor online megvegyem, amiket kell, és van, amikor pedig azt kívánom, hogy na jó, csak hagyj menjek el legalább a közeli bármelyik boltba. Azon szoktunk röhögni a férjem, hogy mi ott randizunk. Igen, oda járunk el ketten, és akkor, hogy oda nem cipeljük
akkor
a gyereket.
Ketten lehettek, igen.
Igen, tehát hogy néha megkívánom, hogy elmenjek a bármelyik, nem mondhatom.
Kis üzletbe, és akkor csak ott átcsorogjak
egy kicsit. Előrni, amit persze nagyon gyorsan megunok, mert a férjem ott is sokkal körülményesebb, hogy megnézi, én meg menjünk már, hát vedd le, és csináljuk,
haladjunk.
Mennyire változott például az, hogy a gazdaságosság, mert ugye elmondom, ez a fő csapás irányunk, hogy én régen több dolgot bepakoltam, és aztán sajnos volt olyan, amit akár kidobtam, vagy amire rájöttem, hogy mégsem kell, és hogy most sokkal tudatosabb vagyok. Tehát ez, amit ugye mindenhonnan ömlik, de ez egy fontos része az életünknek is.
Ez is hullámzik nálam. Tehát voltak olyan időszakok, amikor nagyon tudatosan kellett vásárolni, mert olyan volt az élethelyzetünk, hogy én sem dolgoztam éppen a férjemnek, és is kevesebb volt a bevétele, és akkor én abban örömömet leeltem, hogy akkor abból a kicsi pénzből milyen ügyesen meg tudunk vásárolni. Most szerencsére kicsit jobb a helyzet, és hogy sokkal kényelmesebben meg tudjuk venni mindazt, amire szükségünk van. Ezen belül a férjem is. Tehát a férjem ebben is sokkal tudatosabb, én ebben nem vagyok jó, de egy kicsit szégyellem. Tehát, hogy most, hogy ennyit alakult az élethelyzetünk, így most azért sokkal tudatosabbnak kellene lennünk. És rajta vagyok, tehát, hogy például ilyen praktikákkal eltervezem, hogy mit főzzünk.
Ezt akartam kérdezni, hogy ilyen klasszikus bevásárlólista, tehát úgy, hogy én nem, az se, hogy a hét elején tudod, hogy majd fogok csinálni egy csirkepörit, fogok csinálni mondjuk egy borsófőzeléket.
Hát nagyjából eltervezem. Ez az, amit mondtam, hogy kb. Van 8-10 étel, ami pörög. Nálunk
család alap, nem mer más kérni? Vagy
nem, egyébként nálunk is a férjem szokott így variálni, és akkor alkot, és akkor ő, ami a keze ügyébe kerül, vagy ő szokott ilyen különlegességet felkutatni a boltba, és akkor meglep, hogy hú, én biztos, hogy általában megszokott termékeket veszem mindig ugyanazt, nagyjából, 90%-ba, és nyilván nagyjából fejbe eltervezem. Sokszor az is van, hogy még mit látok meg szépet a boltba, tehát, hogy mert lehet, hogy eltervezem, hogy most mit tudom én, sült tarját szeretnék csinálni, de nincsen éppen. Volt már ilyen is, hogy nem volt a boltba. És akkor ugye improvizálni kell, hogy jó, akkor helyette veszünk, mit csirkét.
Ez nagyon jó, amit mondtál, hogy a háztartás vezetésben az a legjobb, hogy az ember eltervez, és aztán nagyon kell tudni improvizálni, mert hogy annyira sokat
ember látjuk. Tervez, Isten.
Hát, ha meg improvizálás, ugye nektek is, tehát, hogy van nagyobb gyerek, van kamasz gyerek, az tényleg kieszik a vagyonodból, tehát ő az, aki elképesztő mennyiséget.
És hogyha sportoló, akkor meg depláne. És
van pici gyerek, aki meg ugye lehet, hogy válogatósabb, vagy éppen nem, hát ez mindig attól függ.
Van de... idős szülő, aki cukorbeteg.
Ajaj.
Tehát, hogy azért ez egy nagyon nehéz ügy, de például az én lányomnak már halálos komoly elképzelése van. Tehát ő nagyon szereti a keleti ételeket, ami rengeteg zöldséget kíván, ő nagyon szereti, most éppen vegetáriánus korszakát éli.
Ezt így tudatosan elhatározza?
Igen. Bár ebbe a rántott hús nem tartozik bele, de ez mindegy, mert ez szerintem ez is egy olyan dolog, hogy valamiért, meg az én húslevesem. Tehát aztán, jó, abban igazából...
Abban van zöldség.
Vagy csak a levét.
Persze, az már nem vegetáriánus, most hagyjuk is ezt, de hogy én az igazság, hogy azt látom rajta, hogy ő már kívánságai vannak. Tehát ő kéri, hogy milyen zöldségeket vegyek neki, hogy...
De
hogy
sokszor ő... segítség, mert legalább tudod, a fiúk csak azt mondja, hát valami hús, meg köret, meg zöldség.
De mi?
De mégis ez is egy jó dolog, mert így tud változni azért egyébként a vásárlási szokás. Az megint egy kérdés, hogy mi a jó, hogyha teletömöd a hűtőt, vagy a polcokat. Én szeretem azt a tudatot, vagy azt az érzést megélni, hogy van hova nyúlni. Uh-huh.
Igen. Én is azt szeretem, hogyha ha van a hűtőben étel, valahogy azt nem tudom, ehhez hozzátartozik az otthon érzéshez, hogy nem tudom, anyaként etetem a családot, és akkor az
mert
milyen...
Mert a szer etet, azt mondják, hogy a szeretet tud a szer etet.
Oh my god, látod? Majd ezt meg is mondom a gyereknek. És akkor ahogyan ígértem, itt van velünk online formában szakértőnk, Szőrösi Réka, fenntartható élelmiszer ellátási szakértő.
Sziasztok! Hát igazából onnan kezdeném, hogy az utóbbi 10 évben került terítékre egyáltalán az élelmiszerfogyasztás területén, hogy el kéne azon gondolkozni, hogy mit kell megváltoztatni ahhoz egyrészt a saját élelmiszervásárlási vagy fogyasztási szokásainkban, másrészt általában az élelmiszerellátással kapcsolatban, hogy az sokkal inkább fenntartható legyen. És ráadásul a fenntarthatóságnál nem csak arra kell gondolni, hogy a környezetvédelemmel összefüggő problémák helyzete javuljon, hanem pontosan így a mostani gazdasági válsággal kapcsolatban is nagyon fontos azt tisztázni, hogy a fenntarthatóság az gazdasági szempontból, meg társadalmi szempontból is nyilván értelmezhető és értelmezendő. Tehát pont a nagyon érdekes, hogy a 2018-ban volt egy kutatás arról, hogy egy átlag európai polgárnak mekkora az ökológiai lábnyoma, tehát ahogy élek, abban milyen hatást gyakorolok a környezetre. És az jött ki érdekes módon, hogy az étrendünk az 40%-ban befolyásolja ezt. És hogyha belegondoltok, akkor erről nem nagyon beszélünk, és most is csak arról beszélünk az étkezés kapcsán, hogy hát kevesebb a pénzünk, és akkor igaziból attól félünk, hogy valamiben nélkülöznünk kell, vagy valami sokkal rosszabb lesz, nem tudunk a gyerekeknek normális étrendet biztosítani. Közben meg itt a sok rossz információ között arról például megint elfelejtkezünk, hogy igazából egy ilyen válságot talán arra is fel lehet használni, illetve muszáj, hogy egy picit átgondoljuk azt, hogy hogyan, például azt, hogy hogyan étkezünk, hogyan vásárolunk. Mert a jó hír az, hogy most olyan változtatásokat kell végrehajtani, amit hogyha a másik oldalról nézek, tehát hogyha félig tele van a pohár, akkor áttérhetünk egy olyan étkezésre, ami mondjuk étrendi szempontból, vagy táplálkozási szempontból akár sokkal egészségesebb, ugyanakkor a környezetnek is jó, és még ráadásul kevesebbe is kerül.
Réka, az nagyon fontos szerintem, hogy ugye most itt persze 23 éves anyukák ülnek, tehát nem olyan könnyű változtatni. Szerintem az embernek talán a legnehezebb önmagán túllépnie. És pontosan, ahogyan Bedi is elmondta, hogy ugyanazt a 10 ételt főzzük, és hogy ezen nehéz változtatni. Egyébként szerintem a család többi tagjai torkán szó szerint lenyomni azt, hogy mostantól kezdve egy kicsit más szeretnék kipróbálni. Ne próbáljunk ki más, az tök jó lesz, ami eddig volt. Tehát, hogy például most a lányokat meg is kérdezem, hogy mennyire hajlamosak mondjuk a családtagjaitok arra, hogy újdonságok. Hát ahogy elmondott Bence, nálatok valószínűleg sokkal inkább nyitottabb egy csomó mindenre, de mondjuk a gyerekek mennyire nyitottak arra, hogy új dolgokat hozzá be a háztartásba.
Miután kezdetektől fogva nekünk az cél volt, vagy mi így csináltuk, és ilyen mintát adtunk, hogy nyitottan és változatosan étkezzünk, ezért ez nálunk nem probléma.
De mind a 3 gyereked, hogyha eléraksz, mondjuk azt mondod, hogy ma a borsóból nem főzeléket készítek, hanem valami egészen más ízvilágú dolgot próbálok ki.
Akkor legfeljebb nem eszi meg.
De megkóstolja?
Van, hogy megkóstolja, van, hogy nem, de én ebből nem csinálok ügyet. Ettől én még szeretnék változatosan étkezni, mert én azt gondolom, hogy az egészséges táplálkozás ott kezdődik, hogy az ember változatosan táplálkozik.
Egyetértek veled abszolút, hogy ott kezdődik, csak én meg inkább alámegyek a legkisebb gyerek kívánságának, hogy ő meg nagyon nehezen, tehát ő szereti egyrészt a megszokott dolgokat, illetve sajnos ő például kevés zöldséget, gyümölcsöt eszik, a naggyal ellentétben. Ő meg mer változtatni, mer próbálkozni, mer újat behozni, mer kísérletezni.
Valószínűleg
de kicsi nem, és akkor nyilván azt szeretném, hogy a kicsi sem maradjon éhen, és akkor azért csinálom a megszokott.
Igen, de valószínűleg ez egy alkat, de mindenen lehet valószínűleg változtatni. Most persze nem azt mondom, hogy soha többé ne vegyük meg azt, amit előtte megvettünk, de Réka, milyen javaslat van? Tehát például már azon hogyan tudunk változtatni, hogy belépünk egy üzletbe, hogy hova nyúlunk, és mi az, amitől félünk leginkább?
Tehát alapvetően szerintem ez egy jó alkalom arra tényleg, hogy átgondoljuk, hogy mondjuk étrendi szempontból jól állítjuk-e össze a családnak a táplálékát, és itt az emberek főleg Magyarországon hajlamosak például a fehérjék kapcsán nagyon félni attól, hogyha kevesebb húst vagy állati eredetű élelmiszert esznek, akkor majd valami egészségügyi problémáik származik ebből. Mert pedig ugye azt látjuk, hogy például ezeknek az állati eredetű élelmiszereknek az ára ez jobban növekszik, mint a növényi alapú élelmiszereknek. Tehát logikusan el kell azon kezdeni dolgozni, hogy akkor hogyan tudok állati fehérje helyett növényi fehérjét fogyasztani például. És akkor van néhány egyszerű trükk, amivel egyébként, hogyha ezt a pár dolgot megegyezzük, akkor már tettünk valamit, vagy egyszerűsödik a helyzet. Például, hogyha bemegyek a boltba, akkor én arra szoktam koncentrálni, hogy először a zöldségeket, meg a növény alapú dolgokat veszem meg. Akkor erre koncentrálok, hogy legyen minden héten két főzelék, két hüvelyes, akkor már így nagyjából 4 napot le is fettem, és akkor ezzel az ember tudja a saját agyát egy picit befolyásolni.
Réka, sokszor van az embereknek ellenérzése a konzervekkel kapcsolatban, hogy nem olyan minőségben kapunk akár zöldségeket, vagy nem olyan technológiával készülnek. Kérlek, hogy osztasd el ezt.
Hál' Istennek ezek olyan városi legendák, amiknek semmi alapja nincsen. A konzervek nagyon régóta velünk vannak, és nagyon régóta tudjuk, hogy nincs bennük adalékanyag, a belsejükben található bevonat nem oldódik ki a zöldségbe, alapvetően alacsony a só meg a cukortartalmuk, tehát régvilágon semmilyen félelemnek nem kell, hogy bennünk legyen. Igazából ráadásul nagyon hatékony is a konzerveknek a fogyasztása, most ezt kell mondjam ilyen mai energiainséges időkben, viszonylag alacsony az áruk, nagyon jó fehérjeforrás jelentenek emiatt, gazdaságos fehérjeforrás, és ráadásul, hogyha ügyes háziasszonyok vagyunk, és mondjuk konzervből készítünk el olyan ételeket, mondjuk egy csilisbabot, vagy egy lencsefőzeléket, amely egyébként elég sokáig kéne főzni, akkor még egy csomó energiát is meg tudunk takarítani.
Na, hát akkor meg is kérdezem a lányokat, hogy ki mit szokott konzervből készíteni otthon.
Én csilisbabos vagyok, és abban verhetetlen, és nagyon szeretem, hogy a konzervből tényleg pikpak meg tudom csinálni, mert egyébként a csilisbab elég macerás. Viszont jó nagy adagot lehet belőle csinálni, és akkor két nap még egy hatalmas család, azzal bőven el van. De azért jó, ha ezt iskolaszünetre tartogatjuk.
Ja, hát nem ezt a két napot. Most miért mondom?
Nálunk szinte minden héten van. Főleg nyilván inkább a téli szezonban, tehát nyáron a kevésbé. Mi még a csicseri borsó például, amit nagyon szeretünk, és abból humuszt szoktunk csinálni.
Hát szoktál te, gondolom, nem?
Meg a férjek
is. Igen? Ja, hogy mind a ketten. Na hát, és a gyerekeknek például ez is egy tök jó dolog lenne, mert hogy ugye azok, tehát olyan termék, amit ő maga is merhet, hogy hozzányúlhat. Jó, tudom, a legegyszerűbb, hogy az ember a kukoricához nyúl, vagy a borsóhoz, de például az én családom az egy ilyen borsófogyasztó, nem tudom, nagy hatalommal nőttük ki magunkat, és azért nekem őszinte leszek, én most itt lehet, hogy megköveznek, de én jobban szeretem, mint a földön szedettet, mert biztosabb vagyok abban, hogy honnan jön. Tehát, hogy a minősége, vagy az ellenőrződtsége, az nekem nagyon-nagyon sokat számít. Meg az is, hogy amit mondasz, hogy a mennyiség, tehát lehet nagy is, de hogy pontosan pont a konzervnek a méreteizései miatt
könnyen
lehet kicsi is, igen, akár. Igen. És akkor nem kell kidobnom, tehát kibontom, és már el is fogyasztható.
Na ezzel ugyanígy vagyok, múltkor csináltam egy tök jó gíroszt, és mi viszonylag keves, de mi rakunk bele például kukoricát. És akkor csak egy kis konzervet vettem elő, és olyan boldog voltam, hogy akkor utána ugye nem kellett betenni a maradékot a hűtőbe, és nem ment semmi pocsékba, mert hogyha egy csomószor ez előfordul, hogyha egy nagyobb mennyiséget csinálunk, hogy
jó, majd megcsinálom máskor, és aztán 2-3-4 nap múlva.
Így van, várok, hogy az még jó lesz, mert nem dobom ki, és utána nem csinálom meg. Így meg ez meg volt oldva, úgyhogy boldog volt mindenki.
Úgyhogy mi szeretjük a konzervet.
Igen. Réka, mi a tapasztalat? Az emberek is?
Egyébként Európa ebben egy picit rosszul áll a világ többi részéhez képest, tehát nekünk így föl kell zárkózni, sokkal több konzervet kéne elnünk, és azon belül is nagyon kéne koncentrálni, hogy mondtam, a hüvelyes zöldségekre, meg ezekre a fajta tápanyagdús dolgokra.
Hogyha már a tudatosságról beszélünk, akkor lehet, hogy sok emberben azért van kevésbé nagy bizalom a konzervek iránt, mert hogy a csomagolása attól félnek, hogy nem eléggé környezetbarát. De ez sem igaz, ugye?
Nem, hát alapvetően ráadásul egyrészt ezeknek a nagy része újra hasznosítható, tehát a fém az egy jó alapanyag erre. Ugyanakkor még ráadásul, amit sokszor hajlamosak vagyunk elfelejteni, ugye volt egy pár évvel ezelőtt egy ilyen nagy csomagolásmentességi hullám, biztosan emlékeztek, ez egyébként a Covid-dal így szépen elült, vagy legalábbis sokkal kisebb mértéket öltött. Hajlamosak vagyunk nem gondolni úgy például a konzervekre, mint az élelmiszer takarékosság egyik formájára. Mert hogyha belegondoltok, gyakorlatilag egyrészt, hogyha mindent csak szezonjába tudnánk enni, mondjuk a zöld borsót vagy kukoricát, akkor egy nagyon rövid idő állna csak rendelkezésre. Az a rengeteg kukorica meg zöld borsó, amit megtermelnek, ugye azt egy-két hét alatt kellene megenni, tehát nyilván az egész mezőgazdasági termelés szerkezetét meg kéne változtatni. Ráadásul ugye különösen azoknak a társadalmi rétegeknek, akiknek kevesebb pénze van, a konzerv lehetővé teszi azt, hogy amiatt, hogy ugye kiegyensúlyozottan egész évben rendelkezésre áll, ezért jóval kedvezőbb áron tudnak így élelmiszerhez jutni, mint hogyha például nem lennének konzervek, vagy előre csomagolt élelmiszerek. Tehát mindig úgy kell tekintenünk az előre csomagolt élelmiszerekre, köztük a konzervekre is, hogy ez lehetővé teszi, hogy kiegyensúlyozott legyen az élelmiszerellátás az egész világon, másrészt pedig az élelmiszer pazarlás segít nagyon erősen lecsökkenteni, a csomagolóanyagok pedig újrahasznosíthatóak.
Ez egy remek végszó volt. Köszönjük szépen Szőlősi Rékának, hogy a vendégünk, szakértőnk volt. Lányok, veletek újra találkozunk hamarosan. Remélem, hogy önök se, akik hallgattak és néztek minket, nem érezték azt, hogy zöldségeket beszélünk. Egy újabb témával nem sokára jövünk.